úgy szoktam fogalmazni, hogyha csak az az indok, hogy el akarok otthonról jönni, és máshol akarok szerencsét próbálni, az nem igazából Svédország. Az legyen közelebbi, az legyen Ausztria, legyen Németország. Svédországot valamilyen szinten szeretni kell, vagy valahogy be kell kattanni Svédországra.
Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast, aminek legújabb adásában a már 14 éve Göteborgban élő Gábor történetét ismerhetjük meg. Multis munkája miatt Gábor rengeteg helyen járt a világban, és épp indiai költözésüket készítette elő, amikor szembe jött a lehetőség, hogy Svédországba költözhet feleségével és két kislányukkal. Vitorlással szelik a habokat a svéd vizeken, azt mondja, ez a közeg sokkal közvetlenebb kapcsolatokat hozott az életükbe. Ezt egy konkrét élménytörténettel is alátámasztja majd. Tarts velem! És tarts velem a Kalandvágyból esküvő és a hamarosan induló Kalandvágyból vidékre podcastban is, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Szentesi Gábornak hívnak. Eredetileg Székesfehérvárról való vagyok. Most már októberben lesz 14. éve, hogy Svédországban, egy Göteborg melletti kisvárosban lakunk a családommal.
Ha, hát én nagyon vártam már ezt a beszélgetést, mert igen régóta egyeztetjük, arról is szó volt, hogy kint Göteborgban a vitorlás hajódon ejtjük meg ezt az interjút, de hát aztán erre sajnos nem került sor, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre megismerhetem a te történeted, a ti történeteteket. Hát hogyan kerül az ember Svédországba, Göteborgba? Éltetek-e korábban máshol, vagy ez volt az első országváltásotok?
Ugye mind a ketten autóipari multinál dolgoztunk itt Magyarországon, és a munkánkból kifolyólag mind a ketten sokat utaztunk. Én hónapokat töltöttem Indiába, Amerikába, Kanadába és Európa több országába. Ugyanezek nem számítanak igazából ott élésnek, mert ugye még ha összességében fél évet is voltam, meg 3 hónapot Indiába, ezek több szakaszban voltak, szállodába aludtam, a cég fizetett mindent, tehát ez kicsit több, vagy egy más, mintha turista út lenne, mert ugye általában dolgozni megy az ember, és csak hétvégén volt idő körülnézni, de messze nem ott élés, tehát az adminisztráció minden nehézségei nélkül, tehát nem kellett ügyeket intézni. Meg a Gabi, a feleségem, ő kapott egyszer 6 hónapos egy assignmentet, egy megbízatást az Egyesült Államokba, és én többször látogattam meg. De életvitelszerű külföldön élés a Svédország. Svédország az első, és idáig az egyetlen.
És ez hogy merült fel, hogy akkor életvitelszerűen, ráadásul meleg Indiából a hűvös éjszakra?
Így van, tehát én 1994-től, Gabi meg 95-től, mi Székesfehérváron egy autóipari multinál dolgoztunk, és akkor ott húztam le 17 évet különböző beosztásokba, és éppen 2009 és 2010 között egy olyan munkám volt, egy olyan megbízatásom, hogy ez alatt a 2 év alatt én 6-szor jártam Indiába, 3 heteket, 1 hónapot, hasonló összesen 17 hetet, és éppen azon dolgoztam 2010 nyarán, hogy Indiába menjünk, tehát a család a multinak az egyik indiai gyárába, amit ugye támogattam, hogy oda költözünk és ott dolgozzak. És miközben ezen dolgoztam, akkor jött egy olyan lehetőség, ez a cég egy amerikai multi, nagyon sok helyen van gyára, ez általában Kelet-Európa, Ázsia, Amerika, viszont még több helyen van úgynevezett customer service irodája, egy iroda 10-20-30 alkalmazottal közel az OEM-ekhez, az autó összeszerelő üzemekhez. És én 2004-től 2007-ig voltam egy olyan beosztásban, minőségbiztosítási mérnökként, ahol a Volvo az egyik vevőm volt, és én nagyon sokat jártam ki Göteborgba, Svédországba, de akkor még a fehérvári gyár képviseleteként, tehát ugyanilyen szállodába alvás hasonló, de 3 éven keresztül havonta 3 napot jöttem, illetve néha többet, amennyit kellett. 2010 nyarán körülbelül, akkor kaptam egy információt, hogy az a svéd iroda, ahova ide jártam ki, tehát a cégünk svéd Göteborg irodája, ott az a minőségbiztosítási mérnök pozíció, aki az én kapcsolatom volt, ott a srác egyel feljebb került, és az a pozíció megüresedett. És akkor én fölhívtam az irodát, hogy én megpályáznám azt az állást. Tehát itt cégen belüli mozgás volt, és az volt a feladatom, hogy a Kelet-Európában levő gyárak, illetve hát mondjuk úgy, hogy egész Európában levő gyárak között, és a Volvo között tartottam a kapcsolatot, és utaztam viszonylag sokat a gyárak között.
Amikor kiderült, hogy Svédországba mentek, ugyan jártál már ott, tehát volt némi elképzelésed a helyről, de mennyire készültetek föl az országból, végeztetek-e bármiféle kutatást, mielőtt oda költöztetek, hogy tudjátok, hogy mi vár rátok?
Hát a helyzet az, hogy mivel 3 éven keresztül jártam, ezért a környéket, az irodát, a munkatársakat jól ismertem, a várost valamilyen szinten, ugye, ahogy mondtam, 3,5 hónappal indítottam rögtön, és viszonylag gyakran jártam, aztán a nyelvet is elkezdtem megismerni, nagyon minimális szinten ötyögtem svédül, de ugye itt Svédországban 95%-a beszél angolul, tehát nagyon jól el lehet boldogulni, ha az embernek bármi problémája van, és ugye nekem a munkanyelve a multinál egyébként is mixbe a magyar-angol volt, illetve én többet használtam az angolt, az összes vevőm Európába, Amerikába, Kanadába, Indiába, ott az angol volt a munkanyelve, tehát ez nem jelentett problémát. Tehát a lakhatást az első fél évben a cég szerezte, a cég fizette, a bérelt autót a cég fizette, és fél éven keresztül 2 hetente a repülőjegyet. Ugye nekem a család még egyelőre maradt itthon, én október végétől kerültem ki, november elejétől, a család pedig a következő év júniusában, amikor vége lett az iskolának, akkor jött utána. Tehát én egyedül volt egy kis lakásba, és 2 hetente ingáztam. Mentem haza egy hétvégére 2 hetente.
A családot hogyan érintette ez a költözés, különösen a gyerekek beilleszkedését tekintve? Mekkorák voltak akkor a gyerekek?
2 lányom van, és akkor a kicsi az Óra 5 éves volt, a Léna pedig 9. Az Óra az itt a középső óvodát fejezte be, a Léna pedig a másodikat, úgyhogy a Léna az a 3. ment, az Óra pedig az előkészítőt, a 0. kezdte. Mivel mi nem tudtuk pontosan, hogy mennyi időre jövünk, ugye ez kezdetben egy 3 éves határozott idejű szerződésről beszéltünk. Ők rögtön ezt akarták nekem kínálni, aztán én annak ellenére, hogy ismertem valamennyire a szituációt, de mégsem voltam annyira biztos magamba, ezért arra kértem őket, hogy ne egy 3 évest adjanak, hanem legyen 6 hónap próbaidő, tehát én 6 hónapig az eredeti magyar cégnek az alkalmazásában maradtam, és 6 hónap után vett át engem a svéd iroda svéd szerződéssel és svéd fizetéssel. Tehát ennek a tükrébe a 2 gyereket nemzetközi, abszolút angol nyelvű expat iskolába irattuk be, ilyen alapítványi expat iskola, ahol nem csak a gyerekek voltak külföldiek, tehát olyan expat szülőknek a gyermekei voltak, akik pár évre jöttek dolgozni. És a gyerekek is egymás között angolul beszéltek, és nagyon sok natív tanár volt. Tehát kanadai, angol, amerikai, ausztrál, akik svédül se beszéltek. És ugyan a svéd iskola úgy kezdődik, hogy 6 évesen az F, a nulladik, a főskola svédül, de ugye ez a nulladik, 7 évesen kezdik az elsőt, viszont ez az expat iskola angol szász rendszerben működik, és ez azt jelenti, hogy 1 évvel előbb kezdenek. Tehát 5 évesen már mehetett az előkészítőbe, a 0., és 6 évesen kezdte az Óra az elsőt. Tehát amikor kijöttünk, beirattuk őket a suliba, és augusztus közepén, itt augusztusban kezdődik, augusztus közepén kezdődik az iskola, az Óra a 0. kezdte, ugyanabban az iskolában, a Léna pedig a 3. A Léna az itt alapítványi iskolába járta a 2. 2 nyelvűben, tehát ő azért pötyögött valamit angolul, az óra az abszolút.
Ja, mármint az itt az az itthon most Magyarországon, mert most éppen itt vagytok, úgy érted az itt.
Igen, ez az itthon meg az otthon, ez keveredni fog végig a beszélgetésen. Ha Svédországban lennék, akkor automatikusan ez itthon a Svédországot jelentene, az otthon a Magyarországot, most lehet, hogy össze-vissza fogom mondani, igen.
Majd résen leszek.
Igen, nagyon, tehát olyan osztályaik voltak, hogy 21 gyerek 20 országból, tehát nagyon-nagyon vegyes, és viszonylag hamar megtanultak mind a ketten angolul. És az évek alatt, ugye ebbe az iskolába a Zóra a kisebbik 3 évet járt, a Léna 2 évet, és utána vittük őket át, amikor már úgy látszódott, hogy ebből hosszabb maradás lesz, egy másik iskolába, az már kétnyelvű volt, mert az ISGR, az Expat iskola az egyértelműen csak egynyelvű volt. És ez az új pedig svéd-angol, ez már az az iskola volt, ami az ott élő gyerekeknek szólt, tehát nem Expat iskola, és itt a gyerekek már svédül beszéltek egymással. Volt olyan tantárgy, amit svédül, de a legtöbb tantárgyat angolul tanították. Aztán a Léna ebbe az iskolába elvégezte végig 9-ig, az órát 6. végén, a 7-8-9-re áthoztuk abba a helyi iskolába, ahol lakunk.
Végül fél év után nem mentetek haza, azt feltételezem, hogy ti jól éreztétek magatokat. Milyen tapasztalataitok voltak úgy az országról, mint Göteborg városáról?
A helyzet az, hogy én még a mai napig megkapom a rózsaszín szemüveget, mivel mi ugye erősen burokba jöttünk, tehát mivel cégen belül jöttünk érvényes munkaszerződéssel, és ugye a Gabi, a feleségem is ugyanannál a cégnél dolgozott, ő is tudta hozni a saját munkáját. Tehát az első perctől mind a kettőnknek volt munkája. Ő folytatta a sajátját, ő még 2 vagy 3 évig a magyar gyár alkalmazásába állt, ugyan a magyar fizetését kaptam, ami nem egészen felelt meg a svéd fizetésnek, engem viszont fél év után átvettek. Tehát mire ők jöttek, az itteni személyi szám, ami egybe az adószám, TB szám, ami általában a többségnek problémát jelent, az nekem a legelején megjött, és nagyon nagy támogatást, nagyon sok támogatást kaptunk a cégtől, és az első albérletet, amiben a család jött, még azt is segítette a cég megkeresni. Úgyhogy azokat a nehézségeket, ami általában egy ideérkezőt érint, hogy munka, lakáskeresés, adminisztráció, iskolakeresés, az nekünk gyakorlatilag mindhez kaptunk segítséget és támogatást. Mm. És mire úgymond kikerültünk a való életbe, tehát Gabi 3 év múlva ment át egy céghez, én meg 5 év után, amikor zárta a cég ezt az irodát, és leépítettek mindenkit, akkor mentem át egy másik multihoz, ahhoz 4 évet dolgoztam, az is autóipari multi, aztán azt az irodát is zárták, úgyhogy most a 3. munkahelyemen vagyok, de mire abba a fázisba kerültünk, hogy megszűnt ez a burok, és tényleg minden magunknak kell csinálni, meg intézni, addigra az integráció szinte teljesen megtörtént. Tehát minden adminisztráció el volt intézve, beszéltük a nyelvet, és ez nagyon megkönnyítette az integrációt.
A munkakeresést is gondolom.
Így van, bár amikor másodszor leépítettek, ugye akkor már 9 éve voltam itt, 2019. szeptemberében zárták az irodát, akkor én azt hittem, hogy azonnal lesz munkám, és jött a Covid, és akkor 1,5 évig munkanélkül voltam, az utolsó 1,5 évben a feleségemmel együtt, tehát 1,5 évig közösen, viszont addigra benn voltunk a rendszerbe, itt nagyon erős a szociális háló, nagyon jó a munkanélküli támogatás, itt a munkanélküli vagy munkakeresési járulék, ez egy biztosítási forma, itt nem a munkaadót fizeti be utánad, hanem te kötsz egy biztosítást, és mivel nekünk a legmagasabb szintű biztosítás volt, ami azt jelenti, hogy 300 munkanapig kapod az utolsó fizetésed 80%-át, és nagyon jó csomaggal jöttem el a cégtől, így igazából az a 1,5 év anyagilag nem, hanem egy kicsit mentálisan ütött minket, ugye soha nem voltunk még egyikünk sem munkanélkül, de mire munkanélkül lettünk, addigra rendesen benn voltunk a rendszerbe, tehát ezt is átvészeltük, és 2021 óta mind a ketten dolgozunk újra. Úgyhogy igazából nekünk, tehát nekem személy szerint, és a családnak is nagyon jó tapasztalataink vannak, de mivel én azért aktívan segítek ideérkezőknek, és azért nagyon sok sorsot látok, amilyen a védőburok miatt, a céges védőburok miatt eléggé kivételes, mondjuk úgy.
Nem tipikus, igen. Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik megkeresnek téged? Hát gondolom a legalapvetőbb kérdés az, hogy, vagy kérdés az, hogy hogyan tud az ember munkát találni. Ilyesmivel keresnek meg?
Igen, igen. Most valahogy úgy vagyok, hogy nem akarom erre elvinni a témát, mert szerintem ez egy külön interjú. Több mint 300 főnek segítettem, szerintem 300 családnak, főnek különböző szinten, és az itteni nagyon kiterjedt jó baráti közösségünk fele háromnegyede olyanokból áll, akik érdeklődtek még otthonról, aztán döntöttek, kijöttek, ide költöztek, és tartjuk a kapcsolatot, és összejárunk. Általában igen, munkakeresés, lakhatás, ugye van nagyon sok minden, ami kicsit más, mint otthon, van olyan, ami hasonló, de az ügyintézés, a bürokrácia az azért egészen más, és ugye mindenki próbál mindenféle oldalon információt szerezni, de annak ellenére, hogy van fent angolul, azért a legtöbb információ svédül van fent, és hiába van a Google Translate, meg akármilyen fordító program, de nagyon úgy látszik, még egy sima Google kereséshez is sokszor fáradtak vagy lusták vagyunk, mert nagyon sok minden olyan kérdéssel jönnek be a magyar-svéd csoportokba, ami sima googlizással megtalálható lenne. Ugye az a helyzet itt, hogy itt a különböző intézmények, bankok, munkaügyi hivatal, bevándorlási hivatal, vannak szabályok, és nagyon sok keretszabály van. És a keretszabályokon belül rábízzák az adott irodára, hogy azt a keretszabályt hogy használja. Tehát hiába találsz egy törvényt vagy szabályt, az egyik bank is így csinálja, a másik bank amúgy csinálja, és ezért nagyon sok különféle tapasztalat van. És akihez nem szokott hozzá, az meg van zavarodva, hogy a svédeknél mi van, le van ez írva, azt mégse. Mert a svédeknek nem határozza meg pontosan az állam, hogy mit kell csinálni, hanem ad egy keretet, hogy ezen belül te. És ahány iroda van, azok élnek is ezzel a kerettel, ezért aztán nagyon sokszor a tapasztalat, hogy ki mit tapasztalt. És általában az 5-10-15 éves tapasztalat már nem is számít, mert sok minden változott. Ezért a szabályokon kívül nagyon sokan érdeklődnek, hogy na, ez most éppen hogy van?
Ebbe tudsz segíteni. Ugye az elején utaltam már rá, hogy mi elég régóta egyeztetjük ezt az interjút, és szerepeltél a karácsonyi különkiadásban is, tehát többször beszéltünk, mert mindig az volt a benyomásom, hogy te ilyen nagy társasági életet élsz, ezek a barátok, emberek, akikkel ti összejártok, ők kizárólag magyarok, vagy sikerült annyira beintegrálódni ott a svéd társadalomban, vagy esetleg vannak helyi svéd barátaitok is, ugyanis ezt általában meg szoktam kérdezni, és valahogy mindig az a választ kapom, hogy nehéz közel kerülni, nehéz igazi, valódi barátságokat kialakítani, nem csak a északi országokkal, akikről ugye az a ír járja, hogy eleve kicsit távolságtartóbbak, de úgy általánosan is az a tapasztalat. Nálatok hogy van ez?
Akkor kezdem avval, hogy igen, elég nagy baráti körünk van. Érdekes módon ugye én 43 éves voltam, a feleségem 40, amikor kikerültünk, és utoljára Székesfehérvárhoz egy közeli faluba laktunk, és a szűk baráti körünk az ilyen 3-4 család volt, akivel összejártunk. Persze volt tágabb baráti kör, meg ismerettség, de viszonylag szűk volt az a baráti kör, akivel összejártunk, mondjuk így. És amikor ugye külföldre érkezik az ember, mi 2 évig, akivel barátkoztunk, a kollégák. Mi nagyon sok segítséget kaptunk a kollégáktól is, tehát nagyon emlékszem arra, hogy egyszer valakitől megkaptam, aki szintén volt hónapokat kint Svédországban, hogy na, majd kíváncsi lesz, hogy mikor hívnak meg az első kávéra, vagy az első sörözésre. A kávézás az első nap megtörtént, a sörözés az első héten. A kollégák azok nagyon kedvesek.
De mikor kollégát mondasz, ugye multi környezetben dolgoztál, akkor svédekről beszélsz, vagy pedig a nemzetközi csapatról?
Amikor mi kiértünk, akkor körülbelül olyan 15-10 dolgoztak az irodában, azt az utolsó 1-2 évre már 4-5 maradtunk. Nemzetközi volt a csapat, bár azt hiszem, hogy a 50-75% az svéd volt, de volt közöttük iráni, angol, tehát egy nemzetközi csapat volt az irodába is, de például egy svéd kolléga, aki akkor lett a barátunk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Ugye az iráni kollégámtól kaptam a vitorlázás szeretetét, mert ő vitt ki rögtön minket az első adandó jó időbe, még az első nyáron, és utána mondtam, na akkor én is szeretnék egy hajót, és amikor vettem hajót, akkor a másik svéd kolléga ajánlotta föl a hajóhelyét, mert ő a hajóját máshol tartotta, és ugye 12-től van a hajóm, 13-ba pedig az itteni szigetkerülő verseny, ami körülbelül hajószámba, meg eseményszámba egyenlő az otthoni kék szallaggal, az egyik legnagyobb vitorlásverseny, arra én kitaláltam, hogy és unszoltam, és a svéd iráni és a magyar elment vitorlásversenyre a svéd hajóján, és baromi jót szórakoztunk, és mind az iráni sráccal, mind a svéddel mai napig tartjuk a kapcsolatot, és az Anders, a svéd srác meghívott minket egyszerként december 25-én a karácsonyi ebédre, ami nekünk egy kicsit furcsa volt, mert nálunk ugye ez erősen család itthon, és éveken keresztül hivatalosak voltunk a karácsonyira, ahol az ő szűk családja, a bátyja Svájcba dolgozott, és Svájcba élt, akkor jött a bátyjának a családja, a bátyja családja, az ő családja, és a mi családunk évekig együtt karácsonyi vacsorázott. Úgyhogy lettek barátaink, svédek is, meg más nemzetiségűek, de a mostani jelenlegi baráti körnek mondjuk 80-85%-a, vagy inkább 90 az magyar. Van közöttük sok vegyes, tehát van közöttük olyan, hogy az egyik fél magyar, a másik svéd, vagy francia, vagy más nemzetiségű. Nekem ez az elméletem, hogy igen, a skandinávokra, meg a svédekre is azt mondják, hogy távolságtartóak, meg nem barátkoznak, viszont látom, hogy a gyerekeimnek mennyi svéd, meg mindenféle barátja van. És inkább én úgy gondolom, hogy, és amit én látok a környezetemben, a svédek is buliznak, barátkoznak, ők is társasági emberek, csak náluk is az van, mint szerintem, ami nálunk is, hogy a legtöbb barátja egy 50 pluszos svédnek a gimnáziumból, az egyetemről, a munkahelyről, a sportegyesületből van, nem pedig a házból vagy az utcából. Hát nem a szomszédokkal bratizik, hanem megvan már az egyetemi baráti köre. És én úgy gondolom, hogy ők, mivel helyben vannak, már nem feltétlenül akarnak minden éppen az utcába beköltöző idegennel ismerkedni. Megvan mindenkinek a kiépült baráti köre, ebben viszonylag nehéz beilleszkedni. Úgy illeszkedtünk, mondom, hogy kolléga, vagy sportegyesület, vitorlásegyesület, a gyerekek meg én is jártam kapoérázni, velük nagyon jóba vagyunk, csak valami kapcsolódás kell. A vitorlázás az nagyon sok ilyen ismerőst meg barátot hozott. Viszont amikor te kikerülsz külföldiként, barát meg rokon minden nélkül, akkor jön az az igény, mint ahogy hallom, hogy akik svédek Magyarországra költöztek, ők ugyanúgy próbálnak barátkozni, és ugyanúgy akadályokba ütköznek. Tehát, ha itthon maradtunk volna, valószínűleg nem lenne ilyen széles baráti körünk, maradt volna a régi, viszont úgy, hogy új környezetbe kerültünk barát rokon nélkül, egy idő után jött az igény meg a vágy, de ez nem azonnal, tehát 2 év után hallottunk először valahol magyar szót, akkor egymásra köszöntünk, az egyik legjobb barátunk az a család azóta, és most a belső zárt körű csoportba, Facebook csoportba egy olyan 130-135 család az, akivel személyesen összejárunk, ismerjük egymást, gulyáspartik vannak, afterwork-ök, vízre járunk, 6-8 család az a mag, de ha azt néznénk, hogy hány család van, ahol egyszer már voltunk vendégségben, vagy ők voltak nálunk ez alatt az évek alatt, akkor az 30 plusz.
Nyilván ehhez kell egy ilyen nyitott személyiség, mint amilyen.
Igen. Én bajban lennék a lakatlan szigeten, így van.
Ugye ti erős forral indultatok, hát igen. Már mondtad is, hogy gyakorlatilag minden el volt a rendező. Mi volt a legnagyobb kihívás a ti országváltásotoknál a beilleszkedési folyamatban?
Nagyon érdekes, mert én majdnem mindenkinek azt mondom, hogy a gyerekek veszik könnyen a dolgot, és ne foglalkozzanak vele, mert majd ragad a nyelv, és általában a felnőtteknek a munkaszerzése meg az integrálódása az szokott nehezebb lenni. Nálunk egy kicsit máshogy volt, mivel a mi oldalunk volt ugye elrendezve, ezért a gyerekekre tudtunk kicsit jobban koncentrálni, és ott azért volt, tehát volt kényszerű iskolaváltás, most már meg azért az idő nagy részében helyükön voltak, meg jó iskolába jártak, de azért volt egy kis küzdés nekünk, hogy a gyerekeknek jó legyen, illetve megtanulni a nagyon eltérő oktatási rendszert, ugye itt nem számok vannak, hanem betűk, és ahogy a Gabi szokta mondani, betűkből nem lehet átlagot vonni, tehát egész más, hogy kompetencia alapot betűvel osztályoznak, tehát ha azt mondjuk, hogy matematika is ez áll 40 dologból, fejbeösszeadás, meg vizualizálás, meg geometria, meg hasonló, és akkor a képességeket osztályozzák ugye F-től A-ig, és ha egy vagy kettő éppen E, a többi meg A, akkor valószínűleg azt fogják mondani, hogy az egész E, vagy az egész D, mert nem lehet A, csak akkor, ha mind A, tehát nem átlag van. Úgyhogy ezekkel egy picit úgy küzdeni kellett, meg egész más, ugye itt nem lexikális alapú, hanem gyakorlati alapú projektek vannak, csoportmunka van, ami nagyon tetszik, és nagyon hasznos, tehát nincs kötelező olvasmány, bár olvasniuk kell, de azt ő dönti el, hogy mit olvas. De mivel nem tanulnak verseket, meg ilyeneket, ezért aztán a memóriafejlesztés olyan, mint amit megszoktunk, tehát mondjuk egy szorzótáblával, vagy egy analóg órával eléggé küzdöttünk. Ugye a gyerek visszakérdezett, hogy jó apa, de hol használjuk az analóg órát? És akkor mutattam a falra, ahol szerintem a mai napig küzdenek, mert már mindenhol ugye a digitális. Velünk egymilliószor elismételtették a szorzótáblát, és akármikor az álmunkból tudjuk. Na most a svéd fiatalok már nem így vannak. De viszont ő tudja mi az, hogy kamatos kamat, meg pénzügyek, meg hasonló, sokkal gyakorlatiasabb. Ezzel úgy alapvetően tetszik, és sokkal jobban tetszik, mint a magyar oktatás, de mivel mi nem ebbe szocializálódtunk, ezért nagyon nehéz volt megszokni. Nem egyszer mentünk be az iskolába a tanároktól magyarázatot kérni, hogy miért annyi lett, miért így lett, miért úgy van.
Az iskolaváltásnak mi volt az oka, mondtad, hogy volt kényszerű iskolaváltás?
Az expat iskolából azért vittük át őket a másikba, ugyanabban az iskolában egy évkülönbséggel kerültek, hogy megtanuljanak svédül is. Léna az a 3-4-et járta a expat iskolába, és 5-től 9-ig az AIS-be, a kétnyelvű svéd-angolba. És az óra pedig 3-4-5-6, tehát ő 4 évet járt ebbe az iskolába, és hát mobbing nagyon egyszerűen. Volt egy-két gyerek, aki nem bírt magával, és nem azokat távolították el, hanem itt próbálnak abszolút elkerülni a szegregációt. Tehát ha van problémásabb gyerek, inkább egy plusz tanárt raknak mellé. Itt nagyon csak a végső esetbe küldik külön iskolába, és nem történt változás, és úgy döntöttünk, hogy nem várunk csodára, mi visszük el a gyereket. Nagyon jó helyre került, és utána csak annyit sajnáltunk, hogy nem előbb jutott az eszünkbe.
Egyébként így a fegyelem az órákon, erről van bármi infó, meg egyáltalán, hogy mikor kezdődik az oktatás, hogy van az ebéd, van-e ilyen menza-szerű ebédeltetés, vagy viszik magukkal?
Hát most már nem tegnap volt, de igen, tehát azt hiszem ilyen 8-3-4-9, nem nagyon korán indul az iskola, nagyon függ iskolától is, meg hogy éppen hányadikas, hogy hány órájuk van. Az egész oktatási rendszer általános, közép és felsőfok az ingyenes, étkezéssel is, amiért kell fizetni, ugye az az óvoda, ami 1-től 6 évig van, itt nincs külön bölcsöde, itt az intézmény az 1-től 6-ig van, az fizetős, tehát gyakorlatilag bölcsöde, óvoda egybe, és ugye 6 évesen mennek a nulladikba, és akkor 0-tól 9-ig van az általános iskola. A napközi, tehát a gyerekek napközibe járnak, amilyen abba jártak, az fizetős. De van rendesen menza, volt olyan iskola, ahol nagyon szerették, középiskolában a Lénáik inkább mellé jártak, gyors étkezdébe, mert nem annyira szerették. Mondjuk a két gyerekemnek voltak elég válogatós időszaka is, úgyhogy...
Most mi van a gyermekekkel? Mit tanulnak?
A kisebbik az most 3. éves a gimnáziumban. Ugye itt minden középiskolát gimnáziumnak hívnak, de van olyan, ami egy kicsit a szakmunkáshoz közelebb van, ami egy kicsit a mi gimnáziumunkhoz közelebb van. Most nem tudom éppen otthon milyen rendszer van, de amit középiskolának hívtunk, hogy adott érettségit is, meg szakmát is, olyan jellegűek itt a gimnáziumok. Ő egy Marienbrück tengergazdálkodás nevű gimnáziumba jár, ami tőlünk 150 kilométerre van, tehát ő 15 évesen albérletbe ment, és csak hétvégére jár haza, és tengergazdálkodást tanul, ez azt jelenti, hogy környezetvédelem, halászat, haltenyésztés, hajóvezetés, buvárkodás, tehát megvan a padi vizsgája, hajóvezető vizsgája, kajak és horgásztúra vezető, ilyen apró miniszakmákat kap. Tehát ez egy picit a gyakorlatiasabb része. És akkor ő neki az álma, ugye a hajózás, és még jó pár dolgot szeretne tanulni, de neki az egyik célja, itt van a városban egy 4 vagy 5 éves mesterképzéssel együtt egy tengerésztiszti, egy hajós kapitánképző, fogalmazunk egyszerűen. Ez neki majd az álma, de ezért még egy-két dolgot kell tanulnia, felvenni olyan órákat, egy emelt matekot, meg egy-két dolgot felnőtt képzésben kell tanulnia, hogy tudjon arra az iskolára jelentkezni. Úgyhogy neki ez az álmaim. Léna pedig esztét vonalon ment el gimnáziumba, ugye itt 3 éves a gimnázium, tehát 10 osztályos az iskola, 0-9-ig az általános, és akkor 3 éves minden gimnázium, tehát minden középiskola 3 éves. A Léna esztét vonalon végzett egy 3 évet színház szakon, és itt gyakorlatilag minden iskola, tehát van olyan, ami reál és nagyon természettudományos, és nagyon az egyetemre készít fel, de gyakorlatilag minden iskolának van valami specialitása. Tehát olyan, hogy általános gimnázium és nincs semmi specialitás, az nem nagyon van. Akkor az natur, tehát az természettudományos, ha nincs külön. És a Léna az ilyen színjátszós gimnáziumot végzett, tehát nekik minden fél évben színdarab volt, dramaturgia, jelmez, tehát csupa ilyen órája volt. Az első évben letudták a matekot meg a hasonlókat, úgyhogy onnantól kezdve ezt végezte, és amikor elvégezte, utána ő beiratkozott egy éves ilyen színitanoda jellegűbe, egy éves színiskolába, és azt elvégezte, most végez egy másodikat, úgyhogy ő is ő folyamatosan jelentkezik a színművészetire. 2 színtársulatnak a tagja, és neki ugye az a célja, hogy bekerüljön az 5 színművészeti főiskola egyikére.
Szép tervek.
7 mérnöknek még csak véletlenül se reál gyermekei lettek. Ezzel egy kicsit küzdenünk kellett az elején, de most már elég jó, megszoktuk.
Elfogadtátok. Hát nincs más.
Így van. Abszolút támogatjuk minden álmukban, meg célukban.
Gábor, a megélhetési költségekről beszéljünk egy picit, mert tényleg én is azt látom, benne vagyok sok csoportban a Facebookon, hogy nagyon sokan terveznek Svédországgal, hogy oda költöznek, mégis mire számítson, ugye ti 4 fős család vagytok, ebben van tapasztalatod, és hát mondtad, hogy szoktál is segíteni. Milyen költségekre számítson az, aki neki indulna és ott tervezi a jövőt? Albérlet, élelmiszer, energia, tehát rezsi.
Jó, akkor avval kezdem egy nagyon pici betételét. Igen, rengetegen szeretnének kijönni. Ugye Svédország abszolút nem az első célpont a magyaroknak, hanem sokadik, és azon kívül nagyon kevesen jutnak el hozzám. De ha aki eljut hozzám, az is csak 1/1000-e vagy 100/1000-e, akkor is az eredeti szám, aki az nagyon nagy. A helyzet az, hogy nagyon változó, hogy mikor, mennyien, meg milyen helyzetből szeretnének idejönni. Igazából Svédország hiába az unió, meg hiába nincs messze, azért nagyon sok mindenben más. Tehát itt is van bőven kultúrsok. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ha csak az az indok, hogy el akarok otthonról jönni, és máshol akarok szerencsét próbálni, az nem igazából Svédország. Az legyen közelebbi, az legyen Ausztria, legyen Németország. Svédországot valamilyen szinten szeretni kell, vagy valahogy be kell kattanni Svédországra, mert azért nagyon sok nehézség lesz, ha csak úgy jövök, hogy nem volt más, vagy valaki ezt mondta, és felkészülésnél kijövök, akkor nagyon sok meglepetés lesz. Itt is vannak problémák, itt is vannak bajok, és ha az ember nem szerelmes Svédországba, hanem egy kényszernek fogja föl, hogy máshogy van, nem tudtam menni, akkor nem fog megérkezni ide, tehát akkor panaszkodni fog, akkor nem fogja jól érezni magát. Ahhoz, hogy itt az ember jól érezze magát, a legelső feltétel az, hogy legyen valami kattanás Skandináviára. Azt a másik, ami nagyon kell, és most gyakorlatilag nem is nagyon ajánljuk, tehát az angol az úgy jó, a munkák 5%-ára, multihoz én is 8 évig angolul dolgoztam, most az utolsó munkahelyemen használom többet a svédet, tehát ha multihoz jössz, IT-s vagy, mérnök vagy, ez a munkáknak mondjuk az 5%-a, és akkor nagyon fontos, hogy otthonról szerezd a munkát, tehát vagy ugyanúgy, mint mi, hogy ugyanattól a cégtől, vagy ha téged megkeresnek, vagy olyan pozícióba, diplomás mérnök, vagy menedzseri pozícióba, akkor elég lehet az angol. De 95%-ba kell a svéd. Tehát svéd nélkül itt nagyon nehéz. És mostanában egyre több az olyan, aki angol és svéd nélkül akar, az meg szinte a Mission Impossible. Tehát ha angol és svéd nélkül jössz, akkor csak magyar főnökhöz, takarító céghez, gipszkartonozóhoz, hasonlóhoz tudsz menni, és az meg nem feltétlenül elég a megélhetéshez. Na és akkor az anyagi része. Itt most jelenleg 36 ezer korona a bruttó átlag kereset, és akkor ebből jön ki olyan 24-25 környékére a nettó átlagkereset. Tudni kell ahhoz, hogy amikor bruttóról meg nettóról beszélünk, akkor mondjuk 100 pap a bruttó fizetés, abból 30, közel 30% adó jön le. Azért mondom, hogy közel, mert a jövedelemadó kommunális, tehát a jövedelemadó nem az államnak megy, hanem a városnak. És minden város maga határozza meg, hogy mennyi legyen a jövedelemadó. 28-tól 35-ig lehet. Tehát egy város azt mondja, hogy gyertek, nyitva van, telepedjen minden, minél többen itt le, akkor azt mondja, hogy 28-29. Tehát Stockholm, Göteborg, a nagyvárosokban ilyen 28-29 környékén van. Azt egy kisváros azt mondja, hogy elég, akkor ő azt mondja, hogy 35%, ha ide akarsz jönni, akkor fizes. Na most a 100-ból lemegy a 30%, az marad 70, és ezt a 70-et te kézbe kapod, tehát ebből már más nem jön le. A TB, a nyugdíj, egyéb járulékok, azok a szuperbruttóból jönnek le, tehát a munkaadónak a költsége. A munkanélküli az van külön, mert az egyben van a szakszervezeti díjjal, meg a hasonlóval, az egy biztosítás, azt te fizeted. Az ugyan nem kötelező, de nem árt, mert akkor fogsz kapni munkanélkülit, ha van biztosításod, különben nem. Na, és akkor ugye 36 bruttó, a médián érték pedig az az érték, ugye, amit az itt 34 ezer bruttó, az azt jelenti, hogy a legtöbben ennyit viszik haza, illetve Svédország dolgozó lakosságának a fele 34 ezer bruttónál kevesebbet, a másik fele meg 34 ezer bruttónál többet keres. De ez, hogy a médián és az átlag nagyon közel van a 34-36, az azt jelenti, hogy a többség az átlag környékén keres, tehát van egy nagyon erős réteg, aki az átlag szintjén él, és amikor azt mondom, hogy svéd átlag életszínvonal, akkor az azt jelenti, hogy a családban van két kereső, aki megkeresi az átlagot. Tehát azt a 2x36, az körülbelül egy olyan 45-50 nettóra jön ki. És akkor most válaszolok a kérdésnek a második felére. Ha kezdetben valaki jön, és csak az egyik dolgozik, viszont az általában ez szokott lenni, hogy a pár egyik tagja otthonról szerez munkát, kijönnek, egy fizetés van, és évek alatt, vagy viszonylag hamar a másik fél is próbál munkát szerezni. Na most, ha ez egy átlagkörnyéki fizetés, akkor van egy olyan 20-25 nettójuk. Ha a nadrágszíjas megélhetés, tehát, hogy már nem ha a széjen, de azért nem az átlag színvonalon fogsz élni, nem nagyon lesz megtakarítás, nem nagyon lesz külföldi út, de a rezsit, a lakhatást, az alapvető élelmiszereket ki tudod fizetni. Ahhoz szoktam mondani, hogy a családnak két felnőtt meg plusz két kisgyerek esetében egy 20-25 nettója legyen. Tehát legyen legalább minimum egy átlag fizetés. Ezt most 34-jel szorozd be, vagy 11-jel oszd, mert most nem egy a 10 a euró. Ennyi kell a nagyon minimálishoz. Ha takarítani jössz, az akkor annak a fele, meg ugye a takarítás az azért is lehet egy kicsit veszélyes, mert ott órabér van, és ritkán töltenek föl 100%-ra. Tehát hiába mondanak egy összeget, hogy 26, nem annyit fogsz keresni, hanem óra arányosan. De ahhoz, hogy egy átlagos szinten él, úgy él, mint a svéd átlag, ahhoz kell a két átlag fizetés. És ha nem 20-25 a bevétele a családnak, hanem 40-50, akkor az a svéd átlag. És persze ennél lehet többet keresni, akkor még többet tudsz, de ha megvan a két svéd átlag fizetés, ez a 40-50 nettó a párnak, vagy két átlagfizetés, vagy egy nagyon jó menedzseri vagy igazgatói állás, mert olyan is lehet, akkor abba azért sok minden fér. Akkor abba belefér az albérlet, belefér a évi kétszeri utazás, abból tudsz félrerakni is. Úgyhogy de az itt is igaz, mint szerintem a világ legtöbb helyén, hogy a normális, átlagos életszínvonalhoz kell két kereső fél, és ha itt az átlagot megkeresi a két fél, akkor rendben lesz.
Most, hogy itthon vagytok, csináljátok azt, amit az ember általában külföldön, hogy folyamatosan hasonlítgatja össze az árakat a kintiekkel?
Igen, úgy hajlamos lenne rá az ember, de az első adandó alkalommal elszörnyed, abba hagyja, és már nem hasonlítgatom.
De miért szörnyedsz le? Mi a tapasztalat?
Hát az ilyen Tesco, jó, a Lidl-be talán nem, de az ilyen Tesco-s meg egyéb árak az durva. De igazából én is azt nézem, nem csak a svédhez hasonlítom, mert a boltban körülbelül olyan árak vannak, van bizonyos dolog, ami már kint olcsóbb, valami itt olcsóbb, csak nagyjából 10-20%-on belül ugyanott vannak. Viszont kint van egy 3-4-szeres fizetési különbség. Tehát ez olyan, mint a benzin most, egy kicsit olcsóbb, mint Svédországban. Meg úgy körülbelül ugyanannyi szokott lenni. Most azt hiszem 610 forint, ha átszámolom, ahol ott nálunk abszolút piaci ár van, nem jelentik be, egyik nap mehet föl, le, úgyhogy nem olyan, mint itt. Viszont ha 4-szer annyit keresel, vagy 3-szor annyit keresel, mint itt, akkor az olyan, mint a harmada. És akkor beszélgetünk barátokkal, de ez a hogy csináljátok? Mert el se tudjuk már képzelni. Meg tudják csinálni, meg rengetegen megcsinálják, csak mi most az ottani rendszerbe szocializálódtunk bele, már hazajárunk 2-3-4-szer egy évbe, de azért ez mindig egy picit sokkoló. Nem mondom, tehát bizonyos, ha bemegyek egy étterembe, az még mindig olcsóbb egy picit itthon, de ha elosztanám 3-mal vagy 4-jel, tehát mihely fizetés arányosan kezdem nézni, hatalmas szakadék van.
Szoktatok utazni így Magyarországon kívül másfele is?
Igen. Igen. Ugye az a helyzet, hogy mi egyébként is utaztunk, ugye nagyon sokat én is azt hiszem 44 országnál járok, bár ennek nagyon nagy részét, 70%-át szerintem, de több mint 50-et biztos a cégnek köszönhetek. Tehát a tengeren túlra, Amerika, Mexikó, Kanada, meg India, ezeket a egyértelmű, meg Európa nagyon sok országát én a cégnek köszönhetem. Amikor ugye meglettek a gyerekek, akkor ugye ez Horvátországgá finomodott, meg ilyen hasonlók, és itt viszonylag sokáig nem utaztunk, mert ez a mai napig így van, hogy ugye ez egy majdnem 5-ször akkora, 4,5-szer akkora ország, ugyanannyi lakossal, és azért nagyon sok mindent nem láttunk még belőle. Tehát mihelyt kilépünk abból a határból, hogy még nem jártunk, abban a pillanatban külföldé változik Svédország, és olyan, mintha külföldön lennénk. De persze jártunk Norvégiába, Dániába, Finnországba azóta, volt egy családi nyaralásunk 19-ben, a Kanada Egyesült Államok, voltunk Spanyolországba. Azért próbálunk utazgatni, mondjuk most az utóbbi pár évben inkább ilyen 2-3 napos közeli helyekre megyünk, 19 óta nem voltunk messzebb, nagyobb nyaraláson, meg hát amikor hazajövünk 1-2 hétre, ez is nyaralás gyakorlatilag. Tehát.
Mi a tervetek a jövőre nézve? Maradtok? Hazajöttök majd nyugdíjas korotokba, vagy mentek esetleg egy harmadik országba? Gondolkoztok ezen?
Igen, természetesen. Ugye én most már közelebb vagyok a 60-hoz, mint az 50-hez. És a nyugdíj korhatár itt 65-től 72-ig van, úgyhogy úgy kezdünk a nyugdíjas éveinkre gondolni, és hát van több tervünk, ugye az egyik tervünk az, hogy most, hogy a gyerekek felnőttek és kirepülnek, egy pár éven belül, de mondjuk ez inkább még mindig 5-10 év, hogy kijebb fogunk költözni, nem közel a nagyvároshoz, bár most is gyönyörű helyen lakunk meg, ugye nem Göteborgban, hanem alatta egy kisvárosnak a vidéki részén lakunk, egy 2400 hektáros természetvédelmi terület közvetlen szomszédságában, tehát a jávorszarvas, a szarvas, a róka, ezek mind bejárnak a kertünkbe, hál' Istennek a vaddisznó még a mi kertünkbe nem jött be, de az utcába már túr, tehát abszolút hálózni kell a növényeket, meg mindennel legelik. Tehát közel vagyunk, tavak vannak, tengerszem, fürödni való lehetőség, légvonalban 6 kilométerre a tengerpart, De ha kell, akkor közel a vasút, 10 perc alatt benn van a vonat Göteborgba, autóval, tömegközlekedéssel is hamar benn vagyunk. Viszont ha ketten leszünk, akkor lehet, hogy kijebb tudunk költözni. Én nem azt mondom, hogy kisebb, de fogalmazzunk így, hogy egy olcsóbb házba. Tehát én tudok bárhonnan dolgozni. Gabi, az azért bejár hetente 2-3 alkalommal. Tehát egy kicsit flexibilis még most is, tehát tudnánk messzebb költözni, de igazából szerintem ez a távolabb költözés, ez majd közel a nyugdíjas évekhez lesz, illetve benne van, hogy esetleg, ugye ezért kezdtem 3 éve portugálul tanulni, a Gabi olaszul meg spanyolul, tehát lehet, hogy valami mediterrán ország is szóba jöhet. Ugye mi csak 20 évet dolgozunk itt Svédországban, ha minden igaz, 20 évet otthon dolgoztunk, tehát nekünk a nyugdíjunk fele Magyarországról jön, a fele Svédországról, ami nem feltétlenül lesz elég egy átlagos svéd nyugdíjas életvitelre, bár ezért rakunk félre rendesen, vannak befektetéseink, meg megtakarításaink, készülünk arra az életre, magyar nyugdíjra nem nagyon tudunk, merünk számítani. Úgyhogy előfordulhat, hogy nyugdíjas éveinkre mozdulni kell, de azért készülünk minden lehetőségre, de ha tehetjük, akkor azért szívesen maradnánk itt.
Gábor, így a végére van-e valami történeted, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, ottani, ott megesett dolog?
Ez alatt az 14 év alatt rengeteg történet, rengeteg sztori esett meg velünk. Én 3 mini történetet szeretnék elmondani, és majd te vigyázol, hogy ezek tényleg minik maradjanak, de csak így a sztereotípiák rombolására, meg úgy egyébként. Az egyik történet az még a legelején történt, amikor fél éves kintlét után meglett a nagy albérlet, ahova jön majd a család, de ugye a család még otthon volt, és akkor megnéztem a lakást, aláírtam a szerződést, akkor lenne az udvaron, telefonon fölhívtam a Gabit, és sétáltam, lenne az udvaron, és ugye magyarul telefonáltam. És egyszer arra lettem figyelmes, hogy egy idős néni bottal, ugye én a telefont néztem, és áll előttem egy idős néni, bottal bököget, és azt mondja, hogy te magyarul beszélsz. És akkor most nem tudtam, hogy mi van. Ugye bemutatkoztam, mondtam a Gabinak, hogy várjál, mert egy idős néni megtámadott. Ő volt a Marika néni, ő abban a házban lakott, ő lett a 3. nagymamánk, bár kiterjedt rokonság, a gyerekei meg unokái voltak és gondoskodtak róla, de mivel mi teljesen ott laktunk a másik lépcsőházba, mi is az unokái lettünk. Ő sajnos tavaly 94 éves korába ment el, de hát ugye mi 11 júniusától, júliusától ismertük, és nagyon megszerettük, ő volt a 3. mamánk. Ő egy 56-os magyar hölgy volt. Ugye ez az egyik apró. A másik 2 vagy 1, az pedig a vitorlázáshoz kapcsolódik. Ugye nekem 12 nyara óta van hajóm, és változó gyakorisággal, de azért minden szezonon használjuk. És ugye a hajózás, én itthon abszolút nem vitorláztam, ott lett ez a szerelem, ez az új hobbi, és ami a csodálatos, hogy ott a vitorlázás az tömegsport. Tehát nagyon olcsó, még hátszámolva is, töredéke fele, harmada, negyede, a kikötődíjak, a hajó, ugye egy idősebb hajót nagyon olcsó meg lehet venni. Egy bizonyos méretig, 35 lábig, tehát 10,5 méteres hajóig nem kell semmiféle vizsga, csak mész és hajózol. Tehát itt a vitorlázás tömegsport. És amikor elkezd az ember vitorlázni, itt nálunk a nyugati parton a Svédország egyik legnagyobb, sőt, a világ egyik legnagyobb, mert ha a Wikipédia nem csal, akkor Svédországnak van a legtöbb szigete és a legtöbb tava. De itt van egy hatalmas, a nyugati parton, ahol mi vagyunk, egy Skärgård, egy szigetvilág. Kisebb-nagyobb szigetekkel rengeteg, több ezer, és ezek között szoktunk hajózni. És a legelején, amikor kis hajóval hajóztunk, talán a 8. utunk volt, amikor először kikötöttünk vendégkikötőbe. Ugye ilyen lépésekbe tanultuk, ugye télen megtanultuk az elméletet, és nyáron ezt gyakorlatba ültettük. Piciket mentünk, 1-1 órát vitorlát használtunk, nem kötöttünk ki. Kollégá jött, a barátok, akik vitorláztak, ők tartottak nekem tréninget, tehát így kaptam a gyakorlati tréninget. Hát most már 2000 mérföld van körülbelül mögöttem, de hogy az első alkalommal, amikor bementünk egy vendégkikötőbe, ugye a kis szigetek egyikén, és körbejártunk, és nem volt hely. És ugye fordultunk meg, hogy megyünk tovább, így kijövünk, és akkor azt láttuk, hogy hevesen integet két hölgy az egyik hajónál, és akkor ott az két hajót széllyel nyomták, hogy legyen egy hely, és beintegettek minket, hogy álljunk oda a helyre, amit ők csináltak. Hogy egy kicsit széllyel nyomták a két hajót, és akkor oda mi bekötöttünk, a két hölgy elkérte a kötelet, kikötötték a hajót, és amikor mi levettük a mentőmellényt hasonlók, akkor ugye ilyen unikummal, meg pálinkával megköszöntük a segítséget, és ott rögtön két-három hajóval összeismerkedtünk, míg rövideket beszélgettünk, tehát kocintottuk meg, megköszöntünk ennyi, és másnap, amikor átálltunk egy másik kikötőbe, egy másik szigeten, akkor alig, hogy kikötöttünk, és még bennültünk a kabinba, hogy átöltözzünk, és majd felfedezzük a környéket, akkor valaki megkopogtatta a hajó fedélzetét, kinéztünk, és az egyik család volt, akivel tegnap találkoztunk, de még csak be sem mutatkoztunk akkor, és áthívtak a miénknél sokkal nagyobb motoros jachtra, és akkor ott a fedélzeten borosztunk meg, beszélgettünk, az echte svédek hívtak át minket. És igazából ezt akartam mondani, hogy a tengeren ez egy teljesen más világ. Tehát segítenek, abszolút nincs olyan, na talán a norvégok azok egy kicsit hidegebbek, azok nem annyira szeretik, ha oda kötünk melléjük, de a svédek. A vitorlázás, meg ez a tengeri élet, ez egy teljesen más dimenzió. Tehát itt segítőkészség van, barátság van, úgyhogy ez egy teljesen más dimenzió.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.